túladagolás elleni küzdelem nemzetközi napja mai, a drog túladagolás áldozataira emlékező és a megelőzést sürgető globális nap. Itt van velünk a vonalban Réti Hunor családorvos, a Pontis egészségügyi szervezet tagja. Jó reggelt, Hunor, köszöntünk itt nálunk.
Jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Túladagolás, azt gondolnánk, hogy itt a mi tájainkon fölösleges beszélni erről a kérdésről. Valós problémával nézünk szembe, mit tapasztalsz?
Igen, valós probléma, sőt nem csak a mi régiónkban, igazából egész Európa, az egész ország nagyon kitett ennek a problémának.
Mi az, amit a fiataloknak mindenképpen tudnia kell a drog túladagolás veszélyeiről?
Ez egy nehéz kérdés, hát 10 éves, vagy 20-as éveink elején a halálfélelem legtöbb esetben még nincs úgy jelen az életünkben, mint annak, akinek van már 3-4 krónikus betegsége. Úgyhogy fontos tudják, hogy nem csak az effektív halál lehet a következmény, hanem más szervi elégtelenségek is léphetnek fel. Megnyomoríthatja az életüket, agykárosodást okozhat, ami az életminőségüket rontja. Ez sokkal fontosabb szempont lehet az ő életkorukban. Ez nagyon változó ugyanakkor, hogy kinél, mikor lépik fel egy túladagolás. Ez lenne nagyon fontos, hogy tudjanak. Nagyon különböző az egyéni tolerancia, a genetika. Ha egy másik személy mondjuk kivét mennyiséget egy szervől, attól még nem biztos, hogy én a felétől nem kerülök kórházba.
Lehet, hogy átléptünk egy picit itt lépéseket, mert nyilván a drog túladagolásról beszélgetünk a mai napnak az apropóján, de hogy még azelőtt a drog használat, hogy mondjuk szülőként vagy pedagógusként milyen jelei vannak annak, hogyha valaki szerfüggő vagy folyamatosan szerfüggő, hogy talán ne is jussunk el addig a pontig, hogy esetleg túladagolja saját magát vagy éppen a társait.
Hát a tünetek, azok a túladagolás tünetei, azok elég általánosak tudnak lenni. Viszont ha ezek hirtelen lépnek fel a szerhasználat után és egyéb ok nélkül, akkor azonnal reagálni kell. Ilyen tünetek lehetnek a hányinger, a hányás, haszmenés, hasizörcök, remegés, szédülés, fejfájás, zavartság például. Ezekre kifejezetten oda kell figyelni. És vannak persze életveszélyes tünetek is, amikor azonnal segítséget kell hívni, hezitálás nélkül. Milyen lehet a nehéz légzés, vagy mellkasi fájdalom, szapora, nem ritmuszos szívverés, görcrohamok, vagy ájulás például.
És hát nyilván nem ez a cél a fiatalok szemében, hogy rosszul érezzék magukat, hanem pontosan az ellentéte, hogy a fellegekben lebegjenek, és ugye nagyon sokan küzdenek azzal, hogy hogyan tudják felhívni arra a figyelmet, hogy ki se próbálja a fiatal, tehát azt mondjuk, hogy fiam, ne drogozz, akkor lehet, hogy az nem elégséges. Mi minden kell még ehhez társuljon, vagy mi mindenre kell figyeljen a felnőtt?
Hát azt mondani, hogy ne drogozz, ez nem csak a fiataloknak nem elég, ez igazából senkinek nem elég. Hát ha elég lenne, akkor nem dohányoznának, vagy innának a felnőttek sem, hanem egyszerűen mindenkit lebeszélnénk, és vége lenne ennek a globális problémának. Lebeszélni valakit olyasmiről, ami tőlük jól érzi magát, az nagyon nagy kihívás. Úgy vannak kitalálva ezek a szerek, hogy jók legyenek, okozzanak valami jót is a személynek. Ugyanúgy, ha már használó, letenni a szert, lehet csak letetetni, nem lehet senkivel. Kigyógyítani senkit nem lehet, kigyógyulni lehet, ha akar az adott illető. Az elvonókra is visszakerül mindenki, akinek ebben nincs meg a szándék, hogy leszokjon, hanem csak erőltetve.
A Pontis Egyesület nagyon sokszor preventív videókkal, előadásokkal szeretné megállítani ezt a folyamatot, és nem csak a droghasználatra, vagy éppen a nikotinra, az alkoholra gondolok, hanem akár a szexuális felvilágosítás is ugye ott van nálatok terítéken folyamatosan, tehát ugye a megelőzés, a prevenció, tehát azért is kérdeztem az imént, hogy még amielőtt oda eljutnánk, hogy valaki egyáltalán túladagolja magát, hogy milyen jelei vannak, amikor valaki most mennyire látott fontosnak azokat a videókat, előadásokat, amelyeket akár ti vagy más szervezetek elkészítenek, bemutatnak a fiataloknak. Megérkezik az üzenet hozzájuk szerintetek?
A kérdés elejére, akkor visszatérve, hogy milyen jele lehet, hogyha valaki használó, nincs teljesen egyértelmű minta rá, hogy nyilvánul meg egy fiatalnál az, hogy használó. Arra tud figyelni a szülő, hogy például, hogyha egy nagyon hirtelen viselkedés változás, hirtelen leromlanak a jegyei, elkezd a pénz eltűnni otthonról, ilyesmit tudnak előtűnni. Az, hogy a szervezetek mennyire jutnak el a fiatalokhoz, úgy vettük észre, hogy a nagyon klasszikus, beszélő fejtípusú, magyarázó előadások nehezebben érnek el hozzájuk, ami nem meglepő, ez a felnőtteket is nehezebben ér el, mindenkihez nehezebben ér el. Viszont az őszinte, interaktív előadástípusok sokkal nagyobb hatásokkal működnek.
Ugye szokták mondani, hogy félő, hogy pont egy előadás alkalmával hívják fel arra a figyelmet, hogy milyen idézőjeles jótékony hatásai lehetnek az ilyen szereknek. Mikor érdemes elkezdeni, Hunor, ezt a fajta prevenciót?
Hát a legfrissebb kutatások szerint tulajdonképpen már óvodáskorban elkezdődik, hogy el kell kezdeni a prevenciót. Itt még nem effektív drogokról beszélgetünk, hanem viselkedési minta átadáson, érzelmi kontrollt, érzelmi intelligenciát fejleszti ebben a korban a gyermek, és egy magabiztos, a szülőkben megbízó és kérdezni merő gyermek, aki még egy támogató közeg van, az sokkal kisebb eséllyel esik majd bármilyen szertabdájába, mert az agya megkapja a szükséges dopamint, vagy a boldogságot milyen forrásból, és nem kell ezt a szerekkel pótolja. Később kisiskoláskorban már, tehát ilyen 1-4 osztályban az alapvető fogalmakkal is meg kell ismerkedjenek, és lehet itt már foglalkozásokat tartani. 5-8-ban már az ilyen egyszerű nyíltás és előadás az kell szokott lenni, itt már komplexebb, több alkalmas foglalkozások kellenek. 9-12 korban pedig már itt multidisziplináris megközelítés kell, és itt már rá kell figyelni, hogy a akik már rászoktak azokat a csoportokat külön kezelni, és erre külön a hangsúlyt fektetni. Ez persze egy ideálat, az nem valószínűleg általában.
És ott vannak a családi minták, sokan azt mondják, hogy nem mindegy, hogy mit hozunk otthonról, nyilván ez így is van, de hogy olyan eseteket is ismerek, ahol például édesanya vagy édesapa soha életében nem dohányzott, vagy nem ivott, és lám, a gyerek mégis bekerül egy olyan környezetbe, akár az iskola lévén, vagy barátok révén, tehát hogy nem lehet mindent szerintem csak a család számlájára írni, és valahogy meg az is kérdés így bennem, hogy akkor kinek mi a feladata ebben a történetben, hogy megadni a gyermek számára azt a biztonságot, amellyel otthon nyíltan tud beszélni a problémáiról, vagy fel tudja tenni nyíltan a kérdéseit, elengedni a gyermek kezét, és nem mondani folyamatosan azt neki, hogy ne drogozz, ne így el, ne cigarettázzál, ne. A tiltásoknak a sorozata az pont lehet, hogy az ellenkezőjét éri el. Ismertek-e történeteket, amelyekkel mondjuk a fiatalok megkeresnek benneteket, vagy feltárják érzéseiket akár egy-egy ilyen előadás során, amikor őszintén beszélgettek különböző dolgokról?
Volt rá alkalom, igen, sajnos kevés időnk van ahhoz, hogy tényleg egy osztálynyi fiatallal foglalkozzunk, de megtettük nekik mindig a lehetőséget, hogy utólag is írjanak nekünk, az elérhetőséget is utólag írhattak nekünk történeteket, a kérdéseket, amik voltak, és ebben bizony sokszor derültek ki olyan dolgok, amire mi sem számítottunk. És igen, az elejére is még visszatérve, tehát ez lenne a lényege annak az első 10 évnek, ahogy szokták mondani. Igen, benne van, hogy valaki droghasználó lesz attól, hogy a szülei nem voltak azok. Bárki beleesett egy ilyen csapdába, viszont hogyha kialakult neki a bizalma a szülőkkel, vagy az iskolában is van egy olyan baráti társaság, akiben megbízhat, akkor sokkal nagyobb esélye van, hogy ebből a csapdából kimeneküljön, mint hogyha ez nem áll rendelkezésére.
Az előadások során, amit mondjuk az iskolában tartotok, azért mi mindent figyeltek meg így a gyerekek tekintetéből, hogy tudják, hogy miről beszéltek? Van olyan, aki már benne van ebben a világban? Mert olyan elképzelhetetlen, ami számunkra, hogy tényleg itt akár erdélyi iskolákban is valós probléma, is tudják, hogy a kannabiszt mondjuk kitől kell megvásárolni.
Hát mi azt vettük észre, hogy sok esetben sokkal jobban tudják, mint mi. Kerültünk olyan helyzetben, ahol mi sem számítottunk rá, hogy 5-8-as kor elején, vagy olyan, ezt már csak tanárok mesélték, hogy már 1-4-es korban elkezdődött a bizonyos szereknek a használata, és az internet azon felül, hogy nagyon jó információforrás is lehet, tehát az, aki meg akar tudni valamit a drogokról, hogy ne használja, annak is ideális, de annak is ideális, aki meg be akar szerezni valamit, mert nyitott kapu az egész világra.
Van-e kiút ebből a megpróbáltató helyzetből, és nyilván vannak jó és kevésbé jó történetek is, de hogy egyáltalán, amikor valaki egy ilyen helyzetbe kerül, akkor milyen segítséget tud kérni, hová kellene forduljon, megint csak a közösség megtartó erejére, vagy akár a családra is gondolok, szakemberekre, mint ti, akik ott vagytok ilyen vagy hasonló helyzetekben. Hogy látod ezt?
Hát igazából a kérdésben itt nagyjából benne volt a válasz. Sajnos Romániában a drog megelőzés és a leszokás rendszere az nagyon körülményes egyelőre. Leginkább a pszichiátriai osztályokon végzik. A bónuszpártal alapítvány van még, ami ugye végez leszokáshoz direkt összejövetelekot, és hosszabb bentfekvést igénylő terápiákat is, de nagyon limitáltak sajnos a lehetőségek egyelőre, úgyhogy ha otthon plusz barátok plusz iskolapszichológus tegyük fel, nem tudja megoldani, akkor már elég komplex a helyzet, sajnos a megoldás.
Pedig valamilyen módon szembe kell nézni ezzel. Milyen egyszerű lenne, hogyan te is mondod, figyelnénk egymásra, nyilván most leegyszerűsítettem ezt a kérdést. Én emlékszem arra, hogy az iskolában, aki drogprevenciós előadást tartott, baleseti helyszíneket mutatott be, amikor is drogos állapotban valaki balesetet okozott, egy életre a retinámba égtek azok a képek, lehet, hogy ez nagyon elrettentő. Nem tudom, hogy mit gondolsz te erről, hogy létezik olyan drogprevenciós előadás, amikor azt mondja a fiatal, hogy én biztos soha ki nem fogom próbálni.
Hát ez a olyan, hogy biztos, hát 100%-ot sosem létezik. Ez az elrettentés hosszú távú képekben nehezen tud működni. Mint ahogy mondtam, tehát ez a halál, a daganatok, a szerkárosodás, sokszor még elképzelhetetlennek tűnik ebben a korban. Ebben az időszakban a kirekesztettség például, vagy a külcsíny elvesztés, a sokkal fontosabb szempont lehet, ezt megfigyeltük. Ha nem fogok mondjuk tetszeni, cigarettázok, vagy viszonyok, vagy bármi a drogot fogyasztok, és tönkre megy a külcsíny, kiesnek a fogaim, nem fogok tetszeni a másik nemnek, az egy jóval komolyabb elrettentés tud lenni egy 15-16 évesnek, mint az, hogy lehet, hogy tüdődaganatom lesz, mert ezt még egyszerűen nem tudja sok esetben belehelyezni a saját életébe. Szóval egy bizonyos szintű működhet az elrettentés. Azért mi is úgy tapasztaltuk a drogprevenciós előadásokon, hogy amikor fellőképpen mélyreható és fellőképpen drasztikus dolgot mutatunk, akkor az azért megszokta érinteni legtöbbször őket. Ugyanakkor az interaktivitás, az úgy látok, hogy ez mindig jobb, mint az egyszerű hegyi beszéd, hogy ijeszgetjük őket csak képekkel vagy videókkal.
Meg hát a környezet azt hiszem, hogy nagyon befolyásoló tényező tud lenni, amikor trendből kezdünk el bizonyos dolgokat megtenni, trendből cigarettázunk, mit mond a másik, hogyha nem tesszük, hány sattot tudunk egy buli alatt letolni, ha valaki megkínál bennünket, valamilyen szerrel, nem tudjuk pontosan mi az, mert ugye itt nagyon színes a paletta, mi a kanabiszról beszélgettünk, de hát azt hiszem, hogy a kemény drogoknak a tárháza itt van, és áll a rendelkezésünkre, na mi nem tudjuk, honnan kell beszerezni, de ez nem olyan nagy baj. Tehát, hogy igen, ez a fajta nemet tudok-e mondani valamire. És azt nem tudom, hogy meg lehet-e tanulni, vagy tényleg az ember megy az nyájszellemmel, és egyszer csak ott találja magát a problémával szemben, hogy egyáltalán ilyen szituációban mit tud tenni a fiatal, és mit tud tenni a szülő, vagy mit tud tenni a közösség. Ez úgy eszembe jutott, hogy nem tudom, hogyha nekem akkor a gyermekem lenne, akkor mondjuk egy ilyen szituáció után mit kezdenék vele?
Az elejére visszatérve, nekem is valahol ez az elvem, hogy menővé kellene tenni a nem drogozás. Mindenki elfogadott akar lenni ebben a korban, és igazából nem csak ebben a korban, hanem mindig. Ha azért fogadnak el, mert drogozol, akkor nagy eséllyel inkább azt fogod csinálni. Jó ég hányan szívhatták el úgy az első cigit, hogy be akartak vágódni egy társaságnál, vagy egy személynél. Ha közösségi szinten ez megfordulna, akkor a trendek is igazából vele változnának.
Trend kezdett lenni, vagy vagány kezdett lenni az egészséges életmód, ugye sokan a sportba menekülnek, na az egy másik függőséget is okozhat, de lehet, hogy még mindig jobban állunk, mint hogyha mondjuk tűhöz nyúlunk. Réti Hunor, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és köszönjük a munkátokat is, az időtöket, amelyet erre a témára alapoztok.
Én is köszönöm a megkeresést.